Emlékeztetni még, akkor múlt héten ugye már belementünk a törvény magyarázatában, megnéztünk különböző aspektusból, és volt arról szó, hogy a törvényet nem annyira, tehát nem a betartása, hanem a betöltése volt Krisztus célja, hogy azért jött el be a világba, és aztán pedig ő tett minket alkalmassá arra, hogy ezt a betöltött törvényt, ami Krisztusban megjelent, ennek az ő lelke által vezérelt módon legyünk az Úr előtt, mert az ő lelke megelemelít minket, és ő benne akarunk mi egységesen együtt lenni, ő általa akarjuk megélni ezt a fajta teljességet, amire elhívott minket. És a folytatásban három dolgot szeretnék segítségül hívni, a veszettséget, a Mises Ferencet és a relativizmust. Úgyhogy jön egy kis kívül... Anisics Ferenc. Ki az, aki hallott már a nevéről? A dízelpápa, hogyha egy ismerős. Ha így sem, akkor jövő héten mindenki három oldalas dolgozatot lead majd az ő személyéről. Úgyhogy ezt a három dolgot, a veszettséget, Anisics Ferencet és a relativizmust fogjuk használni, de olvassuk az igeszakaszt, ezt a 26. versről folytatjuk, tehát a hegyi beszédet folytatjuk tovább, ami így hangzik. Hallottátok, hogy megmondatot, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed vízbűnre, vágy ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vetetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed vízbűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vetetik a gyehennára. Eddig ez a rész, közben mondom a technikusnak hátul, hogy mellett közben is küldtem még egy videólinket, csak hogy izgalmas legyen az életed, és kihívások elé állítsalak, majd egy 3-4 perc alatt kellene bejátszani, jó, addig van hátra van időt még előkeresni. Úgyhogy nem olyan egyszerű az élet velem, úgy látszik, hogyha ilyeneket akkor beszámolok, és most kihagytam a diába, és eszágudott mellett közben. Sokat talán még emlékeztek Bill Clintonra, meg Monica Lewinsky esetére, hogy mi is volt annakban az esetben. Tudjuk azt, hogy Bill Clintonnak megvan még mindig mind a két szemben, tehát nem biztos, hogy gyakorolt ezt az igei szakaszt, amit le van írva. De abban az esetben azzal mentette ki magát abból a helyzetből az aktuális elnök, hogy a hagyományos értelemben nem volt közöttük olyan viszony, amire azt mondhatnánk, hogy hát most megcsalta a feleségét. Ugye visszamehetünk abba, amiről Jézus beszélt a korábbiabban, igazából teljes mértében megcsalta a feleségét, de neki állt magát kimosdatni, mondván, hogy nem pont az történt. Ugye betű szerint valóban nem történt olyan fajta aktus, amire utaltak az emberek, máshol viszont mégis történt sok minden. Valószínűleg az is csak, hogy azt nem tetten ér, hogy az a különbség, az a kettő között igazából. Ehhez képest Jézus kifejezetten keményen fogalmaz itt. Ugye azt mondja, hogy ha csak kívánsággal tekintesz egy asszonyra. Elég erélyesen fogalmaz Jézus. Jakabnál a következőt olvassuk, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma a bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nem tetszik az a folyamat, olyan szépen végvezeti, hogy kívánság, aztán bűn, és ahogy kiteljesedik egyre inkább, ahogy elkezd mindenfele fertőződni, egyre inkább terjedni, úgy lesz aztán belőle a halál. És ha ebből az aspektusban nézzük, ahogy itt Jakabban olvassuk, akkor nem is tűnik annyira durvának az, hogy Jézus mondja, nem? Akkor inkább csak egy kezed vagy egy szemed veszítsd el, mint hogy teljesen belehalljál. Tehát ilyen szempontból még szinte Jakab szigorúbb, mint hogy Jézus gondolata megfogalmazza. Kb. Azt mondja, hogy ha tudod azt, hogy valami problémád lesz, akkor előzd meg azt a problémát. Akkor menj az elején, eléje. És itt akarom behozni a veszettséget, mint példát, mert a veszettség egy érdekes dolog ilyen tekintetben, mint vírus. Ugye alapvetően egy vírusról van szó, az az agyat, meg a gerincvelőt támadja, az agy is gerincvelő gyulladást tud okozni. Az orvosok, akik jobban beszélnek arra, pontosan, hogy hogyan működik, azt nem szeretném most elvenni előlük ezt a lehetőséget. De ez egy olyan fertőzés, amelyik kezelés nélkül elég nagy arányú halált tud okozni. Elég könnyű belehalni a veszettségbe. Hát, hogy ezek, próbáltam már ezt, én még nem, de hogy nem véletlenül mondják azt, hogy a kutya legyen mindig beoltva a veszettség ellen, mert ha nincsen beoltva, akkor már egyből el kell kezdeni kezelni az adott szemét, akit megkapott a kutya, hogy nehogy esetleg veszettségvírus kapjon az adott személy, mert különben könnyen belehal. Megnéztem, azt írták, hogy magasabb a halálozási ráta a kezeletlen veszettség esetében, mint a fekete. Úgyhogy elég durva vírus, amit van ellenszer, de ha nem kapod meg időben, akkor belehalhatsz. Így meg kicsit más a veszettség az a hozzáállásunk, igaz? Úgy nem annyira kedves dolog ez a veszettség. De ugyanez igaz a kísértésre is. Ha időben megfogod, akkor még kezelhető. Közben, hogyha orvosok azt mondják, hogy hülyeséget mondta, nyugodtan jelezzék, elveszik négy szem közt. Kísérletes is ilyen, hogy időben megfogva még jól kezelhető. Lehet, hogy elvesztesz valami kis dolgot, ami számodra fontos, de nem mindent. Jézus elég kemény példákat hozott fel ezzel kapcsolatban, azt mondja, hogy inkább a fél szemed, inkább a fél karod veszten el, mint hogy a teljes lényed legyen oda. Hogy kevesebbet veszítesz ezzel. De képzeld csak, hogyha valaki a munkahelyen elkezdve lehet flörtölni. Milyen jó esik házasként, nem? Hogy azért még azért van esélyem. Még kikezdenek vele, még tetszek valakinek. A férfiak számára 40 éves ez az életközepi válság, ez a midlife crisis. Tipikus ilyen dolog, hogy abban az időszakban van az, hogy tudok-e még meghódítani egy nőt? Vagyok-e még elég jó hozzá? És akkor ilyenkor valakit flörtöl egy férfiak, akkor ha, de király vagyok. Megy ez még nekem. Ugye tipikus, hogy 40 évesen új feleséget választanak, a férfiak 50 évesen meg új autót. Tehát ez a reakció szokott lenni. De hogy, mert akkor már nem próbálnak hódítani annyira, akkor már rájöttek, hogy nincs esélyük. De hogy benne van a férfiakban ez a fajta bizonyos szempontból rossz ösztön, hogy akarok még hódítani. És ha valakinek flörtöl veled, ha valakinek megtetszett és flörtöl veled, akkor azért jó esik. De ha ezen a vonalon tovább mész, akkor nehéz megállni a lejtőm. És most itt kérném azt a kis rövid, 48 másodperces reklámot. Az egyik kedvenc reklámom, talán ismeritek. Lehet, hogy jött ezt a 15 másodperces reklám pluszban még a reklám előtt. Mindjárt kiderül, hogy a YouTube mennyire a barátunk éppen a mostani alkalommal. Úgy látszik, nem volt annyira is volt ez a reklám, de hogy elég jól bemutatja azt, hogy nagyon könnyű lecsúszni a lejtő, ha nem állsz meg az elején. Nagyon könnyű tovább menni utána már. Nagyon ügyesen megcsináltak a reklámban, és azt, hogy azért látszik, hogy nem csak a hölgy tetszik a férfinek is a hölgy, de azt mondja, hogy nem, úgy döntöttem, hogy. És alapvetően ennyi működik a kísértésnél, hogy itt tudsz megállni, hogy úgy döntöttem, hogy. Mert ha nem állsz meg az elején, akkor csúszni fogsz tovább. Ugye, attól függően, hogy mekkora az elem, most nem megy ebből a fizikába, de hogy M-szer A, a G erő hatására, a tömeget hatására, M-szer A az a hatás, ami energiát kassz ebbe az egészben, ami azt jelenti, hogy akkor minél inkább elkezdesz lefele menni, a gyorsulás miatt egyenlő sebességgel fogsz aztán végén a lejtő aljába becsapódni. És elég könnyű nagy sebességgel becsapódni a végén az életben. Amikor mondjuk éppen ez 90 fokos lehet, hogy csúszol le, és nincsen ellenállás, akkor az ágy előgével, akkor már még durább a becsapódásod. Próbáld ki ejtőernyő nélkül, mondjuk repülőgépből, elég fájdalmas, nem tudom, hogy eltudjátok a mesélni utána, milyen volt, de nagyon komoly következményei lehetnek. És erről beszél Jakab is, hogyha kiugrasz ejtőernyő nélkül a gépből, akkor jön a kívánság, hogy hú, vajon milyen lehet így repülni, jön a bűn, hogy olyan hülye voltál, hogy nem tettél fel ejtőernyőt, és a végén az egész kiteljesed, de ha látni, az már becsapottál és meghaltál. Nagyon egyszerűen leírva ez kb. Így jön ki, de így igaz mindenfajta más bűnnél is, hogy szépen lassan ki fog téged csinálni. És inkább csorbuljon az önérzeted, de nem ember a flörtbe, mert aztán rosszabb lesz a végén. De nem muszáj ilyen szempontból azt mondani, hogy most akkor egy kocsma kell hozzá, meg egy réher, meg egyebek, ha nem lehet belőle az is, hogy akkor ott az internet. Hú, hát azért vonzó. Most régen még úgy volt, hogy ha akartál pornót, akkor elkezdtem az újságároshoz, és ki kell mondani a nevét, hogy kérek egy bögyös macákat, nem tudom, mindegy. És úgy tudtál ott lenni. Na, az csak egy kattintás, és senki nem állt. Nem, az újságos nem néz rád, így, ja. Most azt hiszem, jó ám. Nem fog így nézni rád az újságos, vagy nem azt látják, amikor visszat haza, hogy becsavar, hogy meg ne lássák, hogy mit tettél. Hanem csak egy kattintás akar, egy érintés telefonon, vagy egy kattintás számítógépen, és már ott van a bögyös macák összes része egyszerre. És hogy mennyivel másabb fajta veszélyt tud ez jelenteni, de ugyanennyire ott van az, hogy igen, hogyha problémát jelent magad neked, akkor inkább írj be egy olyan jelszó 15 pluszos tartalmakhoz, amit csak vakon begépelsz, és többet nem tudsz aztán beérni magadnak. Mert megoldod a problémát, és mégis jobban megoldod ezt így, mindig azt mondta, hogy majd én megállok a kísértésben. Nem fog menni. Nem fogod tudni. És lehet, hogy azt mondom a fejedbe, hogy majd elképzelem mindig, hogy Isten ott áll mögöttem, és sóválja a fejét. De nem fogsz erre gondolni akkor. Akkor már vér nem itt lesz, és nem fogsz tudni gondolkodni. Tehát, hogy ha nem az elején állsz meg a kísértésben, akkor nem tudsz megállni benne. És nem csak a szexualitásról szól persze mindez. Minden egyes kísértésre igaz ez. Minden egyes területen elő fog ez jönni. Először csak vágyakozol rá. Nézel egy új kocsit. Elkezded nézni a Dacia Dustereket. Elkezded nézni a különböző másfajta autókat, és elkezded gondolkodni, hú, milyen autót lehetne jó venni. Aztán már elolvasod a egy tesztet, két tesztet. Miért vettük az autónkat, hát vagy 20 tesztet megnéztem róla. Ha csak egy teszt 15 perc, akkor 20 teszt 300 perc. 5 órát csak azért, hogy amit már az elsőn eldöntöttem igazából, de azért nézzük még vonzzuk magunkat, hogy mégis milyen legyen. Aztán naponta már 4-szer nézed meg. És autót venni nem bűn, ne értsetek félre, de hogy ugyannyi időt szépen lassan el lehet tölteni a kísértéssel is. Hogy elkezded magad úgy hagyni, elkezded magad, azt csalogat téged, de már te is keresed, hogy mikor láthatod megint. És elkezded magad végén meggyőzni, hogy nem is olyan rossz dolog ez. Mégis nincs is ezzel a probléma. Mások is ezt teszi, mert különben is jogom van a boldogsághoz, Isten sem akart nekem rosszat, nem is akkora bűn ez, sőt, bűn ez egyetlen. És ez szépen mész tovább egyre mélyebben. És legyen szó akár a házasságon kívül párkapcsolatról, akár bármi másról, Isten igéhez inkább arra a dologra fogsz fókuszálni. És szépen meggyőzed magad, hogy alapvetően nem is teszel annyira rossz dolgot. Nem akkora probléma az egész. Aztán végül egy kis nyerességet, vagy egy számodra kedves dologet, vagy bármi másért, azért fogod tönkretenni magadat. És ezért mondja az Jézus, hogy figyelj akkor, ne úgy gondolkodj, hogy ez vagy az csak a bűn. Ugye ne csak a betűt akarod megtartani, hanem mi a törvénynek a betöltése. Ne csak erre gondolj, hanem arra, hogy oké, akkor hogyan tudom ezt már az elején megfogni, csirájában elfolytani. Hát egy időt már eljutsz arra a pontra, hogy hiába kapod meg a védőoltást, nem fog segíteni. Hiába futsz már a templomba, nem fog már elmúlni. Olyan lesz a bűn, mint a vírus, hogyha elfeltöződött, már nincsen megoldás ellene. Kivéve Jézusnál. Kivéve őnála. De azt mondom, hogy ne várd meg ezt a pontot. Ne várd meg ezt a pontot, amikor már nincs védőoltás, hanem mondd azt, hogy Uram, én benned bízom, és inkább hozzád megyek. Inkább benned akarok bízni, és reménykedni, nem pedig más dolgokba. Aztán úgy folytatja, ugye Jézus, megmondatott ez is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, parázasság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott azt, hogy vesz feleségül, az házasságtörést követel. Bizonyos szempontból ez nagyon érdekes szakasz. A mózesi törvény azt mondja, ez az 5 Mózes 24-ben van benne, klik, ott volt? Akkor csak túlnyomkodtam, mi? Bocsánat, nem tudom. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és a férje lesz, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszerveset talál benne, ez az, igen, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy bocsássa el a házától. Milyen jó kis törvény, nem? Nem volt kedvem benne. Ez egyébként ma is létezik még egyes országokban ez a fajta hozzáállás, hogy valami ellenszenves. De ugye ez aztán elment egy bizonyos fokig már nagyon túlzásokba is. Egyfelől hogy olyan társadalom működött akkor, hogy a férfi, aki volt minden, a nőknek semmi sem volt. Ha egy nőt elküldtek, akkor szó szerint ki volt semmi. Nem volt lehet, hogy nem magadott, hogy akkor most egy hónapig nem veszek egy új Gucci táskát magamnak, hanem akkor nincs ételem, akkor éhezek. És visszaélés volt értelmszerűen belőle. Egy férfi az volt, hogy nem elég sós a kaja, majd túlsóztat. Mennyi? Sarkított, de nagyon könnyen volt akár már ilyenfajta vége is az egésznek. És Jézus meg azt mondja erre, hogy ez nem megfelelő így. Ugye én azt mondom, hogy ne ez legyen, még visszalépek. Én azt mondja Jézus helyette, hogy én azt mondom, hogy ha ezt teszed, akkor házasságtörővé teszed őt. Egyben jön a rákontrázás. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a felséget, adjon neki vállólevelet? Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte bennetek, hogy elbocsássatok felségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Nem ez volt a terv. Nem ez volt az eredeti koncepció. Nem így akarta Isten. Ugye? Nem azt akarta, hogy be legyen töltve a betű szerinti törvény, a törvény szellemisége legyen betöltve. Nem az volt a szándéka Istennek, hogy bármikor azt lehessen mondani a feleségnek, hogy húzzál, mert nem elég jó a kaja, hanem teljesen más indítéka volt Isten az egészszel kapcsolatban. Eredetileg nem volt felmondható a házasság. És Jézus a régi törvényeket állította volna vissza az engedékeny helyett. És hasonlítsam az 5 Mózes 32-t, úgy, ahogyan az angol szövegben benne van, szerintem jobban visszaadja az eredeti jelentését, az pedig így hangzik. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét parázasság esetét kivéve, az házasságtörés áldozatává teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörés követel. Egyik azt mondja, hogy házasságtörővé tette őt, a másik azt mondja, hogy házasságtörés áldozatává tette őt. És így már kicsit jobban értjük azt, hogy miért voltak felháborodva annak idején. Azt mondja, de Mózes mondta, hogy adhatunk fel olyan levelet. Akkor is azt mondja, hogy házasságtörés áldozatává tetted őt. Elküldted a feleséget, mert nem volt elég jó számodra az ő főztje, nem tette kedvedre az ágyban, vagy egy csomó dolgot nem úgy csináltad, hogy te szeretted volna, akkor te tetted őt áldozattá. Nagyon kemény Jézus megfogadása ilyen megközelítésben, amikor már a régi jelentését nézzük a szónak. Hogy igazából ő tör házasságot, és a másik elszenvedi azt. Azt mondja a férfiatnak, hogy oké, ha ti ilyen levet adtok a felségétetnek, akkor te áldozattá tetted őt. Teljesen értett, hogy besokaltak tőle. És ha megvonod, akkor így van, akkor ilyen bűnt követtél el. A családi szolgálat kapcsán azt mondtuk volna az álláspontunk a házasságok során, hogyha egy férfi feleség hátrasorolja a párját, és akkor nem más elé enged, nem figyel oda rá, nem tölti be a szükségeteit, vagy nem él mellette, nem él a társaként, akkor azzal az ő tétlenségének az áldozata lesz. Az ő tétlenség áldozatává válik az a másik fél. És nagyon könnyen tesszük ezt, hogy a tétlenségünk áldozatává lesz a másik. És ezt nem kell csak a házasságra gondolni egyébként. Mennyire könnyű a gyülekezetben azt csinálni, nem? Hogy látom, hogy valaki szenved, látom, hogy úgy nagyon el van már az élete, hogy Istentől távolabb került, hogy nem annyira van közel hozzá, nem tudok mit tenni vele. Az én tétlenségem áldozatává lesz. És azt mondom, hogy mindenképpen be kell avatkozni a másik életébe, de hogy imádkozol-e a másikért. Hordozod-e imában, keresed-e azt, hogy mit lehet tenni. És lehet, hogy eltelik fél év, egy év, két év, és nem tudsz akkor sem mondani semmit sem, de tudsz imádkozni. És az megmaradhat. Mert ha nem teszel semmit, akkor a testvéred lehet a te tétlenséged áldozata. Persze a saját hibája is benne van, hogy hogyan van Istennel, de a mi hibánk is. És nagyon könnyű ilyenfajta bűnt elkövetni. Nem csak akkor törsz ilyen módon házasságot, amikor más nők kerül az életbe, hanem mi, férfiak hajlamosak megcsalni a feleségünket, akár úgy is, hogy nem figyelünk oda rá. Hogy nem kerül elég hangsúly az ő életére. Nem kell sorolni azt az ilyen dolgot, nagyon jól látjuk azt, hogy mennyire könnyű megcsalni, akár a munkával, akár egyéb dolgokkal a feleségünket. Inkább dolgozom. Nem tudok mit kezdeni otthon a helyzettel a gyerekekkel, a feleségemmel, inkább belózok 60-70 órát egy héten, vagy akár legyen 80 óra, akkor nem kell foglalkoznom vele. De hát én beteszek mindent érte, nem várom már el többet. És szépen ezzel áldozattá tudom tenni a másikat. És Istennel ugyanez megvan. Amikor arról beszélünk az ige, hogy Isten féltő szerető, vagy féltékeny Isten, akkor azt mondja, hogy minden alkalommal, amikor én mondjuk így áldozattá teszem Istent, már amennyire ezt a kifejezést lehet használni, akkor ezt teszem, hogy egyszerűen nem figyelek oda rá, nem törődök eleget Isten, nem keresem az ő közelségét. Akkor megcsalom Istent igazából az egésszel. Azért, mert valamit odaengedek Isten és magam közé. Ahogy a feleségnél is ezt történik, hogy odaengedek a feleségem vagy a férjem, máskoldalra is vezetjük, feleségem vagy férjem közé valakit, azzal megtöröm a kapcsolatunkat, Isten is meg tudjuk törni a kapcsolatunkat. De hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ne kerüljön semmi Isten és te közéd? Nagyon sok dolgot el lehet mondani, de a legegyszerűbb az, hogy ne engedd azt, hogy valami kettőtök közé kerüljön. És ezt szeretném használni Anis is Ferencet példának, amit már mondtam, hogy ő a dízelpápa. Az ő különlegessége az, hogy még a BMW-nél talán 80-as, a 90-es években volt, inkább a 90-es években, mindegy, kitalálta azt, hogy a főtengelycsapágyat, ami nem mér be, azért, hogy a főtengelycsapágyat eltörte, és utána úgy illesztette össze. És úgy építette össze, és Igazából volt egy darabba öntött forgódugattyú, jött a főtengercsapálynak a része, és nem hidraulikus nyomással megoldással akartak összerakni, hanem eltörve a csapágyfedereket, majd később, amikor összerelték, akkor két törött feletet adták össze egymáshoz. És sokkal pontosabban illeszkedett, mint a két fél darabot gyártanak le, és azt fogadják össze. Zseniális meglátás volt szerintem a Sisnek részéről ez. De ő kitalálta azt, hogy így jobb lesz az illesztés. Mert a kettő félbetört rész az összeillesztve pontosan illeszkedik. Nem tudnak annyira tökéletes két fél darabot csinálni, az tökéletesen összeilleszkedjen annyira, mint a félbetört egész. És a lényeg az egészben az, hogy sokkal pontosan illeszkedik össze a két darab ilyen módon, és ugyanígy vagyunk Istennel is, hogy megtört Istennel kapcsolatunk a bűnbeeséskor. Megsérült az, amikor teremtett minket. És azzal, hogy eljött Krisztus, és meghalt értünk, és új életet adott számunkra, elhozta a megváltás ajándékát, azt mondja, hogy ez a széttört dolog, a vele való kapcsolatunk, ez újra összeilleszthető. Újra lehet úgy tökéletesen összefogni, de ez csak akkor fog jól illeszkedni, ha semmi nem ékelődik közé. Ha valami közé ékelődik, ott már szivárgás lesz. Ott már nem lesz jó az illesztés. És Isten arra hív minket, hogy hagyjuk azt, hogy ez a széttör dolog, ezt összeillesz és összefogassa. És ne akarunk semmit betenni közé. Mert bármilyen beteszünk a kettő közé, az már gátolja a jó illeszkedést, és szivárgás fog generálni. Igaz ez a házasság, igaz az Isten való kapcsolatra is. És ő azt mondja, hogy nem fér oda más. Amikor azt mondja, hogy ő féltőn szerető, féltékeny Isten, akkor arról beszél, hogy ne akar betenni semmit sem. Ha papír vékony, akkor is gondot okoz. Akkor is szivárgást okoz. Aztán úgy folytatja, hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan. Az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szállat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni, azt megmondják a gyerekeit. Ellenben a ti beszéletekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Mostában már egyelőre nem ismertek minket annyira itt Szombathelyen még, de Pápán rendszeresen jöttek hozzánk minden emberek különböző segítségkérését. Sajnos túl közeledtünk az imaházhoz, aminek az ott a hátránya, hogy mindig kopottatta be, és néha már a kopogásból tudtuk, hogy most ki jött éppen, hogy most akkor ez a hölgy jött, vagy ez a férfi, vagy valaki. Úgyhogy már abból le tudtuk vonni, hogy akkor ki az, aki megérkezett. És nagyon gyakran volt az, hogy valaki jött és mondta azt, hogy segítsen már, nem tudom. Egyik hölgy azt mondta, vagy négy, vagy öt napja nem ettem minden alkalommal. Igaz, hogy kedves lelke, drága lelkész, vagy néha plébános úr, mindegy. Segítsen már, de öt napja nem ettem már. Volt, akkor megjegyeztem, hogy az most jól tartja magát, vagy egy kis nálam is testesebb szeméről volt szó. De ő mindig név, hogy öt napja nem evett. És hogy elgondolkodott azon, hogy már hányszor meg kellett volna szegénynek halni a éhem szomjan, de hogy ez egy ilyen megszokott dolog volt. És utána mindig az, hogy azért nehéz, nem hiszem azt, hogy így történhet. Hát pedig esküszöm! És esküdött mindenre, minden dologra akart esküdni. Jönnek az ilyen esküszövegek. De tettél már esküt? Na, esküvőn például, igaz? Esküvő. Majd a vőm esküszik, igaz? Én de a homicsidést tettem esküt. De azt tudtam mondani, hogy amikor megtértem, akkor is tettem egy esküt Istennek. Lehet, hogy nem úgy gondolok rá, de a megtérő imája, ha belegondolsz, igazából egy eskü, egy ígéret Istennek. Egy ígéret fogadalom Istennek. Mit ígérte neki? Az, hogy te leszel az életem ura. Te leszel az életem ura. Nem tudom, hogy kimondta de ezt vagy sem. Én nem tudom azt, hogy amikor valakit megtérés éve, akkor mindig elmondom ezt a részt is benne. És ezt a mondatot, hogy mit jelent ez? Hogy ő az Úr, hogy nem én. Nem az életem pincére leszel, nem a kiszolgálója, csak a megváltom, hanem az Ura is annak. Azt is mondjuk, hogy neked adom az életemet. Hogy neked élek. Mennyire tartjuk ezt az esküt meg? Mennyire gondoljuk ezt komolyan? Mennyire van ez bennünk? A farizeusok profin ki tudták csavarni az írásokat a maguk kedvére, az ők akaratuk szerint. Volt még valaki, akire ez jellemző volt a Bibliában, a farizeuson kívül, meg az írásadókon kívül. Tudtok tippelni? Az ördög. Aha, igen. És láttam, milyen pofén ki tudtam mindig csavarni. Próbálkozott Jézusnál is újra, hogy kicsit, csak picit módosítsunk. Ugye az ember a bűnbeesésnél csak egy betűt módosítsunk. Nem kell sokat változtatni rajta. Egy icipici módosítás már elég az, hogy az ő szájéze szerint történjen. De csak ugye azt mondta, hogy egyik fáról sem mehettek. A kérdés maga is becsapós. És újra meg újra szembesülünk ezzel, hogy hány meg hány fajta módon tudnak minket becsapni. És itt is azt mondja, hogy ne esküdözz, mert hiába esküdözöl, nem lesz attól jobb. Ne arra fókuszálj. Ne akard kicsavarni Isten igét, aztán meg azt szerint esküdözni, hogy hú, már pedig így van, meg úgy van. Kedvenc az, amikor beszélgetek ember, és azt mondja az ige, hogy, aztán mond ilyen átköltött bibliai igeverset. Kedvenc azt mondja, hogy azt mondja a Biblia is, hogy segíts magadon, mert Isten is megsegít. Ó, mondom, hol található ez? Hát ez van a Bibliában, de mégis hol? Na, én még nem találtam meg, nem lehet, hogy rosszul olvasom, de én nem akartam erre szakaszni. Mert egy csomó ilyen különböző dolgokat előznek emberek, hogy mennyire könnyű ezt csavarni. Könnyű ezt úgy próbálni alakítani nekünk jó. És persze azt rátesszük a pecsétet. Esküszünk. Igen, magyar kristényre esküszünk, rabok tovább nem veszünk. Ho-ho. És akkor megvan oldva ezzel minden. Akkor már biztosan nem veszünk rabok. Dehogy nem, utána is azok voltunk. És amikor kicsavarjuk Isten igét, akkor ugyanezt tesszük, mi is elkezdjük csavarni, hogy a számunkra megfelelő módon jöjjön ki az egész. Hogy nekünk tetszen. Hogy aztán a saját céljaim elérésére tudjam szegorosítani. Ugye ez a párkapcsolatban is, ugyanez Istennel, és sok minden mással is. De mit olvastunk korábban, ha egy ióta elveszik, vagy egy picit változtunk rajta, már azzal komoly következményt vonunk magunkra. Ha nem jöjjük hozzá, hogy elveszik onnan, már az gondot okoz. És mennyire könnyű ezt csinálni, nem, hogy picit módosítok rajta. Hogy nekem az jó legyen. Hogy csak úgy írom le. Mások ezt nem engedem meg, de én szeretném ezt így használni Isten igéjét. Hogy maradjon az én privilégiumom. Nálam ez engedett, másnak nem. És mekkora problémát tudnak ebből lenni. És ezt kezdték el csinálni az írástudók, ezt kezdték el mások is csinálni. És ők esküdtek arra, hogy mi vagyunk a legjobb betartója törvénynek. Mi vagyunk a legjobb betartója törvénynek? Baptisták értik a legjobban Isten igéjét? Egyébként igen, de hogy mennyire könnyű úgy látni, nem, hogy mi vagyunk azok, akik igazán jól értjük. Nem vagyunk az egyik szélsőségesben, sem a másikba sem. És hát, hogy barony egy tévedésünk van, majd a mennyben azt mondja Isten, hogy nem vagy így szeretlek. De mi most nem jövőzött arra, hogy ez így van. Mi így gondolkodunk. És mennyire egyszerűen el vagyunk abba az irányba, hogy csavargatunk kicsit a dolgokon. És aztán most a holtat a társadalmunk, minden relatív, igaz? Minden relatív. Flavo, meg mások, aki a három nagy francia, nagyon szeretné ezt jól bevutatni számunkra, hogy mennyire különböző narratívában gondolkodunk, hogy mennyire másként gondolkodunk, mint a társadalom van. Hogy vannak különböző leírásaink a világról, és hogy igazából a különböző narratívák, a különböző elgondolások küzdenek csak egymással a világban, de nincs igazán egy olyan fajta alap, amire lehet alapozni, amire lehet építeni. És erre mondják azt, hogy hát igazából minden relatív, te így gondolod, a te igazságodból így van igazság. Az övéből meg úgy van igazság. És persze mindenki esküszik a sajátjára, de hát fogadjuk azt, hogy minden relatív. Minden relatív, és hát ez a tied, ez az enyém, aztán éljünk itt tovább. De Isten nem így beszél erről. Zsidó 4, 12-13-ban azt látjuk, hogy mert Isten igője élő és ható, édesebb minden kételű kardnál, átható az elmék, és a lélek, az üzletek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejte volna előtte, sőt, mindenki mezítlen és vetetetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. Annyira erőteljes ez a kép. Ki az, aki volt már műtőben? Azt tudom, már mondtam ezt a képet. Számomra az egyik legrosszabb kép, ez amikor ott várni kell, olyan kiszolgáltatott állapotban. És valószínűleg mondjuk Armand ezzel vitatkozna, mert neki egy test. Van két fül, meg között egy fej, kb. Ez, ami ahogy összeáll. Mert neki csak egy olyan, mint a, sarkítom mondom persze, mint a gépsoron az adott személynek az összeszerelendő dolog. Nem úgy látja, mint ahogy a mi látjuk saját magunkat abban a helyzetben. De azt mondja Isten, hogy az ő igéje előtt így kell megállnunk. Ott nincs relatív, ott csak egy abszolút igazság van. Isten azt mondja, hogy ő így áll hozzánk. Hogy nem relatív az igazság, nem egy néha igen, néha nem. Amikor elkezded a Bibliát megismerni élőként és hatóként, akkor idővel a te beszédedben is azzá lesz. Te beszédedben is élő és ható lesz. Nem a te szavad, hanem Isten igéje. És akkor nem neked kell bizonyogatnod azt, hogy amit mondtál, az valóban úgy van, és másokat megszáll fogni abban, hogy az most relatív vagy nem relatív, hanem Isten igéje élő és hatóként elkezdi átformálni a többi embert. Akkor nem az esküdődésedben fog múlni az, hogy mit mondtál, hanem Isten igéje az, ami helytáll. És nem marad semmi sem rejtve előtte. Nem bújik el a relativizmus mögé, ami mögé annyira szeretünk elbújni. Nem azt mondja, hogy te igened ilyen lesz, a nemet pedig olyan lesz. És aztán három dolog, ez a veszettség, Anis és Ferenc, a relativizmus fontos emlékeztesse minket folyamatosan arra, hogy Isten mit mond számunkra ebben az igaz szakaszban. A veszettség kapcsán az, hogy ha egy vágy ébred benned, ami rossz felé visz, akkor még azelőtt állítsd azt meg, azelőtt kezd el arra figyelni, és vidd oda Isten elé, mielőtt megmérgez téged, és tönkretesz, mert akkor már túl késő lesz, akkor már elér a mélyekig. És nyugodtan vidd oda Isten elé. Mert hogyha úgyis mindent lát, lefezetlen lesz előtte, akkor hiába hol lehet akargatni, akkor sokkal jobb azt mondani, hogy Uram, engem ez a vágy, ez a kívánság, ez annyira vonz. Annyira csábító. A kis terike ott a munkahelyemen. Olyan csinos nőszoknyában jön mindig el. És nyugodtan azt Istennek, hogy Uram, az igazság, hogy majd megveszek érte. Annyira tetszik. De segíts Istenem abban, hogy meg tudjak állni. Segíts Uram, hogy tudja beszélni a feleségem arról, hogy a teréke nekem miért tetszik, és ő meg miért nem, még a ki is akad rajta. És biztos, hogy ki fog akadni rajta, de inkább mondd el otthon a feleségednek, hogy teréke mennyire tetszik, mert különben meg félre fog téged vinni, és inkább azt mondja, hogy rudosan téged 2 hétig, mert olyan fontos az, hogy kékzölden, hogy akkor a teréke nem fogsz tetszeni, mert már a feleségedtől megijed. De akkor sokkal jobban jársz, mint ha azt mondod, hogy nem, hát benn kéne maradni, a főnök kérdezte, ki marad benn, teréke jelentkezett, jelentkezek én is. Hétvége terikével, hogy inkább menj a veszettség elleni szeret minden hamarabb Istenhez. Mert különben az vár rád, amit a veszettség vírus okoz. A kívánság kitejesed a bűnt, a kívánság bűnni ez benned, de az pedig kitejesed a halált nemz benned. Azt legyen ott előtted Anis és Ferencnek a képe is. Jó kis idős bácsi, aranyos nagyon, de zseniális. Az a kép, hogy ezt kitalálta, ezt nem tudom, hogy jött neki össze, hogy rájön arra, hogy itt sokkal tökéletesebb az illeszkedés. Hogy te hogyan illeszkedsz Istenhez? Milyen módon tudsz hozzá kapcsolódni? Mennyire szoros a vele való kapcsolatod? Azt mondja a Máté 6.33, hogy keresitek össze Isten országát, és az ő igazságát. És aztán csomó minden más is megadatik neked. Nem a terike, hanem a csomó minden más megadatik számodra majd akkor, amikor ezt teszed. Hogy legyen olyan szoros a kapcsolat, hogy semmi más nem fér közétek. És amikor nem akarsz valami más behelyezni Istenek közéd, akkor azt mondja, hogy akkor hogy nem abból is, amit szeretnél betenni oda, az is megadatik majd neked. Csak először legyen az elsődleges, hogy Isten ilyen kapcsolatban legyél. Hogy ne akarj más dolgot keresni, ne legyen más fontos, hanem illeszkedj minél tökéletesebben ő hozzá. Legyen ez a célod. És ha ez megvan, akkor a relativizmus nem fog annyira fenyegetni. Akkor az nem fog annyira veszélyeztetni téged. Akkor nem fogsz relatív igazságot keresni, és nem is fogod azokat elfogadni, mert azt mondod, hogy az nem elég. Az nem elég jó ahhoz képest, ami Isten igazsága. És amikor Isten igazsága kezd el abszolút igazságá válni a számodra, akkor az ki fog teljesedni az életedben, és mások számára is elérhető lesz. Akkor tudod, hogy mit mond a Szentírás, és tudod ahhoz igazítani az életedet. És így lesz a te igened, igen, nemet pedig nem. És ezzel most abba adjuk szerintem, mert is fogunk imádkozni még a misszionárusokért, és akkor nem megyünk bele már a harmadik szakaszban az 5.38-65-ig levő részbe, hanem azt meghagyjuk jövő hétre vitaminként. Úgyhogy meg fogjuk már nézni azt is, hogy hogyan kell elveszítünk a szemünket egy másik szemért. Úgyhogy mielőtt ezt elvégezzük, és nem hagyjuk, hogy ki is kaparjuk saját magunk egyik szemét a bűnünk miatt, inkább helyett témálkozunk és menjünk az Úr elé. Köszönjük mindattól Istenem azt, hogy te olyan módon jöttél ebbe a világba, hogy tudtad, hogy mennyire tele van minden mocsokkal, és mégsem azt mondtad, hogy ennek vége és elé belőle is inkább elpusztított, hanem kész voltál értünk eljönni. És arra köszönöm azt, hogy ez annyira erőteljes volt, és annyira átütő, hogy ez valóban átformált életeket. Hogy te kész voltál azt, ami széttört bennünk a bűnkövekeztében, a keresztényekbe forrasztani. És köszönöm azt, hogy egy tökéletes illeszkedés generált közted és köztünk. És Uram, vallom azt ma is, hogy te ilyen tökéletes kapcsolatot hoztál létre az életünkben. Hogy ilyen módon lehetünk veled együtt. És igen, előfordul, hogy bekerülnek oda a dolgot, de köszönöm azt, hogy ezt kipucolod, és újra és újra összeillesztesz minket. Hogy lehet egy ilyen szoros kapcsolatunk feled, amikor semmi nem áll utunkba. És tudom, Uram, azt, hogy ilyenkor nem relatív a kapcsolatunk feled, hanem abszolút. Mert az ott igazság jött el ebbe a világba. És köszönöm neked, Istenem, azt, hogy te ott állsz mellettünk, és amikor éppen nekiállunk másfelé kacsingatni, de akkor is megszólítasz minket, akkor is hisz magadhoz, és szólsz abban is, hogy ne menjünk tovább, hogy ne menjünk tovább azon a lejtőn, mert akkor az a gyorsulás az egyre nagyobb sebességet fog generálni, és végén mi törünk össze, nem te. És mégis, Uram, azon a lejtőn, az egészben vagyunk, akkor ilyen ostorosságot követünk el, te akkor is ott állsz, és hozol sártapaszt, meg hozol kötszert, és megkötözöl minket, lábra állítasz minket, talpra állítasz minket, és újra mehetünk te veled. És Uram, igazából az a legnagyobb reménységünk, hogy te soha nem hagysz minket. Hogy a te kegyelmed az örökké velünk van. Köszönöm azt, hogy ma is így mehetünk el a gyülekezetből, ezt tudva és ezt megélve. És a Uram, hogy ez az igazság hadd legyen ismert rólunk. Amen.